Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Dél van.
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
és ő mélyébe fogadá a Szent Lélektől Szent Fiát.
Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Íme az Úrnak szolgáló leánya.
Legyen nekem a te ígéd szerint.
Üdvözlégy Mária,
kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
És az ige testélőn,
és mi köztünk lakozik.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja,
hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által.
Amen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Időben. Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A Szent István Rádió egyházi hírei következnek. Köszöntőnöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Rajzoljuk meg a remény új térképeit címmel közzétették Leó pápa új apostoli levelét. Az október 27-én aláírt és 28-án közzétett Rajzoljuk meg a remény új térképeit kezdetű pápai dokumentum a Gravissimum Educationis zsinati nyilatkozat 60. évfordulója alkalmából jelent meg. Apostoli levelében 14. Leó pápa megerősíti és kibővíti a korábbi nyilatkozat elképzeléseit, azokat a jelenkor kihívásaira alkalmazva. Mint írja, a több millió gyermekre gondolva, akik még mindig nem jutnak hozzá az alapvető oktatáshoz, és azokra a nevelési válságokra, amelyeket a háború, a migráció, az egyenlőtlenség és a szegénység okoz, a pápa felteszi a kérdést, hogyan reagálhat ma a keresztény nevelés ezekre a problémákra. 14. Leó pápa hangsúlyozza, a nevelés mindig kollektív erőfeszítés, amelyben a tanárok, a diákok, a családok, az adminisztrátorok, a lelkipásztorok és a civil társadalom együtt vesznek részt. A pápa ösztönöz a nevelési környezet megújítására az empátia és a nyitottság révén, ragaszkodva ahhoz, hogy a nevelésnek az egész embert kell formálnia, a tudást a szívvel és a megkülönböztető képességgel integrálva. A katolikus iskolák és egyetemek ezért legyenek olyan helyek, ahol a kérdésfeltevést vezetik és támogatják, nem pedig elnyomják. A tanítást szolgálatként és hivatásként kell értelmezni, amely időt, bizalmat, kompetenciát és együttérzést kínál, összekapcsolva az igazságosságot az irgalmassággal, teszi hozzá Leó pápa. Minden elődöm elítélte az antiszemitizmust. Én is megerősítem, hogy az egyház nem tűri az antiszemitizmust, és küzd ellene. Hangoztatta 14. Leó pápa a Szent Péter téri általános audiencián a Nostra Aetate nyilatkozat 60. évfordulóján. 14. Leó a vallásközi párbeszédnek szentelte szerdai katekézisét. Emlékeztetett arra, hogy 1965. október 28-án kelt a II. Vatikáni zsinat Nostra Aetate a mikorunkban kezdetű nyilatkozata az egyház és a nem keresztény vallások kapcsolatáról. Hangoztatta, hogy hálával kell tekinteni mindarra, amit sikerült elérni a zsidó-katolikus párbeszéd utóbbi 6 évtizedében, hozzátette. Nem tagadhatjuk, hogy az eltelt időszakban akadtak félreértések, nehézségek és konfliktusok, de azok sem akadályozták meg a párbeszéd előrehaladását. Hangoztatta, ma sem szabad megengednünk, hogy a politikai körülmények és az egyesek által elkövetett igazságtalanságok eltávolítsanak a barátságtól. Izraelnek a Szent Széknél akkreditált nagykövete a közösségi oldalán bejegyezte, részt vett a szerdai audiencián. Úgy vélte, hogy 14. Leó bátorító üzenetet mondott elkötelezettséggel a zsidó-katolikus párbeszéd mellett. Katona István nyugalmazott egri segédpüspök temetése november 12-én lesz az Egri Bazilikában. Koporsója mellett 9 óra 30 perckor elimádkozzák a dicsőséges rózsafüzért, majd 10 órakor szentmisét mutatnak be lelki üdvért. Földi maradványait a bazilika altemplomában helyezik el. Kérik a gyászolókat, hogy imádságaikban emlékezzenek meg az elhunytról. Koszorúk és virágok helyett adományaikkal támogassák a számára is oly fontos isteni irgalmasság ügyét. Felajánlásaikat a helyszínen elhelyezett persejbe tehetik, illetve a Főegyház megyei alapítvány számlájára koszorú megváltás megjelöléssel utalhatják át. Katona István nyugalmazott egri segédpüspök türelemmel és méltósággal viselt hosszú betegség után október 21-én a nyíregyházi Seregi István papi szociális otthonban szentségekkel megerősítve elhunyt. Katona István jelmondata: maradj velünk Jézusunk. Faustina Kovászka nővér naplójáról hallják a néhai Katona István egri segédpüspököt.
Nagy öröm ért most az utóbbi időben, amikor megtudtam azt, hogy a Szent Gellért könyvkiadó elhatározta, hogy kiadja újra a naplót, ami már elfogyott, tehát sehol nem lehetett kapni, és akkor örömmel támogattam ezt a kérést, mert ezzel akartam meghálálni a Jóistennek, hogy én magam is megismertem az isteni irgalmasság üzenetét, és ezt tovább is adhattam sokaknak. További tervem is az, hogy ahol csak lehet, terjesztem az isteni irgalmasság tiszteletét. Megjelent az a napló újabb kiadásban, és örömmel ajánlom mindenkinek, hogy szerezze meg magának, olvass el föltétlenül a bevezetőt, remek összefoglalás annak, hogy mit is találunk majd ebben a naplóban, és ha aszerint érjünk, nem kell aggódnunk üdvösségünk felől, hanem az irgalmas Jézus szívére ölel bennünket már földi életünkben, de majd az örökké valóságban is reméljük, hogy ugyancsak ezt teszi, szívére ölel, és örökre boldoggá tesz.
Püspök atyának itt a szobájában van egy Jézuson bízom benned feliratú kép, ugye az irgalmas Jézus kép, mindenképpen ez a felirat látható, illetve itt látjuk a falon Szent Faustina Kovászka nővér képét is, és azt is üzenetben kapta Faustina nővér, hogy az isteni irgalmasság rózsafüzérét is imádkozzuk.
Igen, az irgalmasság rózsafüzére egy különleges kegyelmekkel járó imádság, amit például, ha beteg mellett, sőt, ha haldokló mellett imádkozzuk, imádkozzák a hozzátartozók, a hívek, akkor az a beteg számára is nagy kegyelmet jelent. Isten tudja egyedül a titkokat, hogy hogyan, mint történik ez, de Jézus nagyon ajánlja, hogy az irgalmasság tisztelete így terjedjen, és minden lélek az Isten irgalmasságot megtapasztalva bűneitől megszabaduljon és üdvözüljön.
A Magyar Katolikus Egyház országos óvodafejlesztési programjának keretében a magyar kormány támogatásával és az Egri Főegyházmegye közreműködésével új épületet kaptak a tiszafüredi óvodások. A Három Királyok óvoda új épületét október 29-én áldotta meg Ternyák Csaba egriesek. Az ünnepi rendezvényen Urbánné Tóth Rita, a Szent Imre Katolikus Általános Iskola intézményvezetője köszöntötte a megjelenteket. Mint mondta, a gyermek hatalmas kincs és a jövő záloga, ezért hatalmas felelősség, hogy milyen környezetben nevelkedik és milyen lelki nevelést kap óvodai évei alatt. Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár elmondta, az elmúlt években 203 a katolikus, református vagy evangélikus egyház fenntartásában működő óvoda épült vagy újult meg az országban. Elismerően méltatta az Egri Főegyházmegye vállalását, hiszen itt 20 új óvoda épül, 6 épületet felújítottak az elmúlt években. Kovács Sándor országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy a magyarság számára a hit, a keresztény értékek megtartása mennyire fontos. Rámutatott a térség oktatási intézményeinek felújítására, beszélt a templomok felújításáról, hangsúlyozva, hogy az épületeket élettel kell megtölteni. Virág Tibor alpolgármester beszélt a város fejlődéséről, a sportcsarnok, a főtér, a piac, a művelődési ház, a városháza, az iskola és a szomszédos település templomának megújításáról, elindult a tanúszoda épületének közbeszerzése is. Az új óvoda nem csak egy épület, sokkal inkább a jövőbe vetett hit kézzel fogható bizonyítéka, fogalmazott. Ferenc Károly plébános az egyházi jelenlét jelentőségéről szólt. Nem csak nevében kell katolikussá válni egy intézménynek, hanem a papnak, Krisztus mássának jelenléte, a közös játékok éneklés a mindennapokban számos gyümölcsöt tud hozni. Méltatta az óvodapedagógusok munkáját, amellyel a hit ajándékát adják a gyermekeknek. Tamásné pap Mária óvodavezető ígéretet tett, hogy a hit továbbadása mellett mélyítik a gyermekek magyarság tudatát, őrzik a hagyományokat és vigyáznak a teremtett világ szépségére. Az óvoda számos címmel büszkélkedhet. Az elmúlt években megkapta a biztonságos óvoda, állatbarát óvoda, madárbarát óvoda, teremtésvédő óvoda elismerést is. A köszöntő gondolatok sorát Ternyák Csaba egriesek zárta, aki beszédében a mindannyiunkban élő végtelenre nyitott, mély vágyról szólva háláját fejezte ki a szülőknek, hogy ebben a szellemben nevelik gyermekeiket. Mint mondta, a gyermekek szeretetre, értékeik felismerésére való vágyát a szülők mellett az óvoda pedagógusai is szeretnék kibontakoztatni. Arra kérte a pedagógusokat, hogy plántálják el és segítsék fejlődni a hit és a szeretet magvait a gyermekek szívében. Jó kívánságát fejezte ki, hogy a most átadott épület mindig tele legyen gyermekekkel. Köszöntő szavait követően a főpásztor megáldotta az intézményt. Minden szentek előestéjén, október 31-én, pénteken, az Egri Bazilikában 18 óra 30 perctől szentmisét mutat be Ternyák Csaba érsek, megemlékezve az egyházmegye elhunyt főpásztorairól. A szentmisét rádiunk élőben közvetíti. November 1-én közös napon ünnepeljük az összes szentet, vagyis valamennyi megdicsőült lelket, akikről sokaságuk miatt a kalendárium külön név szerint nem emlékezhet meg. Minden szentek ünnepe a kötelező egyházi ünnepek közé tartozik, ezért a hívek számára előírás a szentmisén való részvétel. Az Egri Bazilikában szombaton minden szentek ünnepén a reggel 7-8 és este 6:30-kor kezdődő szentmiséken kívül délelőtt 10 órakor is lesz szentmise. Természetesen a szentmisén való részvételi kötelezettségnek már a péntek esti, előesti szentmisével is eleget lehet tenni. A halottakért végzett temetői szertartás Egerben, a 60-i temetőben délután 3 órakor kezdődik szombaton. Ha valaki hozzátartozói síremlékét szeretné megáldatni, arra közvetlenül a szertartás után lesz lehetőség. Minden szentek napján a bazilikában az esti szentmisén elkezdődik a Gergely mise, amelyben elhunyt szeretteinkért, akiknek nevét egy borítékba téve a sekrestyében leadtuk, 30 napon keresztül szentmisét fognak bemutatni. Halottak napján, november 2-án vasárnap a bazilikában a reggel 7 órai szentmisét az összes elhunytakért mutatják be. A 60-i temetőben pedig délelőtt 8 órakor kezdődik a szentmise az oda eltemetettekért. A november 1-e és 8-a között Szent Gyónás szentáldozás és a pápa szándékára történő imádkozással a halottakért felajánlható teljes búcsút nyerhetünk. Akik koruk vagy egészségi állapotuk miatt nem tudnak eljutni egy temetőbe és ott imádkozni, azok otthonaikban tegyék meg ezt egy feszület Jézus vagy Mária kép előtt. Halottainkra emlékezve november 3-án hétfőn este 6 órától Gyöngyösön a Szent Bertalan templomban hangzik el Jean Gille, francia barokk zeneszerző Requiem című műve. Miskolcon a Mindszenti plébánia főállású kántort keres. A kántori állás énekzenetanári munkakörrel egybekötött, amely a plébánia ellátásában működő katolikus általános iskolában történik. A plébánia szükség esetén lakhatási lehetőséget biztosít, akár fiatal, akár középkorú házaspárnak. Az állást 2026. június 1-én lehet betölteni. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották, az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Reklám.
Negyedikes és nyolcadikos diákok, figyelem! Gyertek a Gárdonyiba! Óra látogatással egybekötött nyílt napok reggel 8 órától. A nyolcadikosoknak november 6-án és 19-én, a negyedikeseknek november 13-án. Előzetes regisztráció az iskola honlapján www.gardonyi-eger.hu.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember november 2-ai száma. A tartalomból. Orbán Viktor miniszterelnököt fogadta 14. Leó pápa. Ne a gyűlölködés jellemezze az életünket. Megnyílt Ervin Gábor boldoggá avatási ügye. A sebezhetőség az ember lényegéhez tartozik. Fogyatékossággal élőkkel a szinodális úton. Katona István püspök hazaköltözött az atyai házba. Az isteni irgalmasság hazai apostolának életútja. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai nap szentírási részletéhez tartozó elmélkedést.
Evangélium Szent Lukács könyvéből. Az egyik szombaton Jézus betért egy vezető farizeus házába, hogy nála étkezzék. Az ott tartózkodók figyelték őt. Akkor elé állt egy vízkóros ember. Jézus megkérdezte a törvénytudókat és a farizeusokat, szabad-e szombaton gyógyítani? De azok nem válaszoltak. Erre ő megérintette a beteget, meggyógyította és elbocsátotta. Azután a jelenlevőkhöz fordult. Ha valamelyiktek szamara vagy ökre szombaton kútbe esik, nem húzza ki azonnal. Azok semmit sem tudtak felelni neki. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus! Hálát adok Istennek, valahányszor rátok gondolok. Szent Pál mindig, minden imádságában örömmel emlékezik meg azokról, akikkel találkozott. Példája és az, amit a mai Szent Leckében ír nekünk, sok mindenre megtanít bennünket. Mit tehet az a szülő, nagyszülő, nevelő, atyai jóbarát, akitől messze kerültek gyermekei, unokái, tanítványai? Hogyan tarthatja fent a közösséget velük, hogyan szolgálhatja a messzi távolból is lelki előmenetelüket? Az első a hálaadás. Istennek szüntelen köszönettel tartozik értük, amiért rábízta őket, s annyi szeretetet közvetített általuk. Azért is hála illeti a mindenek urát, hogy adhatott nekik valamit, hogy eszköze lehetett Isten gondviselő jóságának az életükben. Szívembe zártalak titeket. Nagyon sokan nem tudnak elszakadni szeretteiktől, úgy ragaszkodnak hozzájuk, mintha birtokolni akarnák őket. Csak a javukat, a boldogságukat akarom, mondják, de azt csak is egyféleképpen, saját elgondolásuk szerint tudják elképzelni. Nem lehet megkötözni, saját vágyaink börtönébe zárni a ránk bízottakat. Szívünkbe zárni viszont lehet, sőt, kell is, úgy, ahogy Jézus szentséges szíve magába zár minket, mint a legnagyobb kincset. Nem csupán értelmünkbe, emlékezetünkbe, jó akaratunkba, hanem szívünkbe kell zárni őket. Ugyanakkor el is kell engedni, szinte küldeni kell őket, hogy menjenek, ahová küldetésük szól, vagy ahová szívük diktálja. Nem az a fontos, hogy bennünket el ne hagyjanak, hanem hogy Istenhez hűségesek maradjanak mindvégig. A tér és idő elválaszthat tőlük, de a szívbéli szeretet fenntartja velük a lelki egységet. Vágyakozni szabad utánuk, de csak Jézus Krisztus szeretetében. Ez a tiszta vágyakozás, amelyet messziről megéreznek, és előbb-utóbb szükségét érzik, hogy visszatérjenek hozzánk, mert Jézus Krisztus szeretetének hordozóivá alakultunk számukra. És végül tekintsük felnőttnek őket. Már nem dönthetünk helyettük, nem adhatunk nekik mindig jó tanácsot, s főként nem játszhatjuk meg az egyedüli és tévedhetetlen tanácsadót. Lehet, hogy rosszul döntenek ebben vagy abban a dologban. Szabad figyelmeztetni őket, de semmi esetre sem borítékoljuk előre, hogy mi fog történni, ha így vagy úgy cselekszenek. A legnagyobbat kell számukra kérni, hogy ők maguk tudják eldönteni, hogy mi a helyes. Hogy fel tudják ismerni, mi az Isten akarata, mi szolgálja üdvösségüket. S hogy helyes döntéseket hozva bővelkedjenek az igaz élet gyümölcseiben.
Hallgassák meg a mai nap evangéliumát szlovák nyelven.
Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša. Ak niekomu z vás spadne do studne syn alebo vôľ, nevytiahne ho hoc aj v sobotu. V istú sobotu vošia Ježiš do domu ktorého si popredného farizeja stolovať a oni ho pozorovali. A hľa, bol pred ním akýsi človek, ktorý mal vodnatielku. Tu sa Ježiš obrátil k zákonníkom a farizejom a opýtá sa. Slobodno v sobotu uzdravovať či nie? Ale oni mlčali. Vzal ho teda, uzdravil ho a prepustil. A tamtým povedal. Ak niekomu z vás padne do studne syn alebo vôľ, nevytiahne ho hneď hoc aj v sobotu? A nevedeli mu na to odpovedať. Počuli sme slovo Pánovo.
Most roma nyelven ismerhetik meg a mai nap evangéliumát.
Kanao Jézusi szavaton eszandejek bare farizeusesko kergélas, kaj lesztetek hal, száma sanas peleste. Tordjon lasz kothelyek pályezko naszválom manus. O Jézus pus lasz la krisake manusen. Slobodoj szabaton ezt ez az tjáren, vaj najszlobodo. Kodol naden az duma. A tunci voj unzsárdas lesz levasztenca, szasztjárdas lesz, haj muklas lesz, pepes kodron. Pala kodi karing lende boldas pe. Tjamas kartu mende var esz a veszke leszko sávó, vaj leszko gurúb, andeik haink perel, csicirden lesz ábri anda jék, ba visszabatones, pekadi kancsi csizsang letepenem.
Hallgassák meg a mai nap evangéliumi részletét német nyelven.
Evangelium nach Lukas. Als Jesus an einem Sabbat in das Haus eines führenden Pharisäers zum Essen kam, beobachtete man ihn genau. Da stand auf einmal ein Mann vor ihm, der an Wassersucht litt. Jesus wandte sich an die Gesetzeslehrer und die Pharisäer und fragte: Ist es am Sabbat erlaubt zu heilen oder nicht? Sie schwiegen. Da berührte er den Mann, heilte ihn und ließ ihn gehen. Zu ihnen aber sagte er: Wer von euch wird seinen Sohn oder seinen Ochsen, der in den Brunnen fällt, nicht sofort herausziehen, auch am Sabbat? Darauf konnten sie ihm nichts erwidern. Wort des lebendigen Gottes.
Szentek, szent életű emberek.
Boldog Romzsa Tódor, püspök és vértanú. 1911. április 14-én született az akkor Magyarországhoz tartozó kárpátaljai Munkácson, katolikus magyar családban. Érettségi után főpásztora Rómába küldte, ahol teológiai tanulmányait a Gregoriana Egyetemen végezte. Rómában szentelték pappá 1936. december 25-én. Parókus, majd az ungvári papnevelő intézetben spirituális és teológiai tanár. Soha nem tett különbséget ruszin, ukrán, orosz és magyar kispapok között. Rajongásig szerette népét. Ezért arra buzdította ruszin papnövendékeket, hogy népük felemelkedésén fáradozzanak. Növendékeit az ateizmus elleni harcra készítette fel. Minden egyes filozófiai tételnél megemlítette azt az ellenvetést, amely az ateisták részéről felmerülhet, és egyúttal megadta rá a választ. Tanítás közben biztos tudás sugárzott róla. Erre a biztos tudásra nevelte növendékeit is, és azt akarta, hogy a katolikus világnézetet szakértelemmel és magabiztosan képviseljék. Arra törekedett, hogy a kispapokban a hivatás kegyelmét egyre jobban kibontakoztassa. Paptársai is követendő példát láttak benne. 1944. szeptember 26-án szentelték püspökké Ungváron. Jelmondata: Szeretlek téged, Uram, én erősségem, az Úr az én erősségem és oltalmam. A második világháború után megkezdődött a keleti rítusú katolikusok beolvasztása az orosz pravoszláv egyházba. Templomaikat elvették. Mivel paptársaival együtt nem tagadta meg a szentszékkel való egységet, elkezdődött a papok üldözése. Ruszcsov, az ukrajnai kommunista párt központi bizottságának első titkára Sztálinhoz fordult azzal a kéréssel, hogy engedélyezze számára a Rómával egyesült egyházi vezetés likvidálását az egykori magyar városban, Ungváron. Amikor Lóka községben befejeződött a templom felújítása, annak 1947. október 26-án történő felszentelésére Tódor püspököt kérték meg. Az ünnepélyes templom szentelés után a püspök és kísérete a beregszőlősi plébánián ebédelt. Itt a helybeliek figyelmeztették, hogy a falu végen idegen férfiakat és autókat láttak, ezért a püspök a következő napra halasztotta a hazatérést. Másnap hétfőn 9 óra tájban indultak hazafelé. Beregszőlőstől két-három kilométer távolságban azonban egy nagy, 12 kerekes teherautó teljes sebességgel hátulról belerohant a püspököt szállító lovaskocsiba. A püspök és Baczynszky Dániel parókusatya az úttestre zuhantak. Kísérőit, a titkáratját és a két kispapot pedig az ütközés ereje 10 méterre röpítette a mezőre. A támadók a püspököt és a parókust agyba főbe verték. Tódor püspök fejsérüléseket és állkapos törést szenvedett a vastárgyakkal való csapásoktól. A merénylők rövid időn belül végeztek volna áldozataikkal, de Iványi felől megjelent a postát szállító autó, a mezőn át pedig a falu felől emberek közeledtek. Erre a támadók elmenekültek. A sebesülteket a postautón a Munkácsi kórházba szállították, ahol az orvosok mindent megtettek értük. Tódor püspök egész testét horzsolások és kék foltok borították. A kórház főorvosa másnap egy fiatal leányt alkalmazott betegápoló nővérnek. A főorvos igyekezett eltávolítani a nővéreket és a hozzátartozókat. Másnap Tódor püspök meggyont és megáldozott. Csak folyékony táplálékot tudott magához venni. A főorvos és helyettese péntekről szombatra virradó éjjel nagyon késői időben vizitet tartottak. A nővéreket kiparancsolták a betegszobából. Amikor a nővérek visszajöttek, a püspök felsóhajtott. Jézusom! Majd látták, hogy az egész testét megrázó görcs után nem mozdul többé. Baczynszky atya csak annyit tudott mondani, volt itt egy nővér, és a püspök atya orra alá tartott valamit. Ez a vallomás és az orránál kezdődő kékülés arra mutatnak, hogy a méreg a belégzéssel szívódott fel, és az okozta halálát, mint egy 10 perc múlva. 1947. november 1-én. Csak másnap vasárnap este engedélyezték a püspök testének hazaszállítását a Munkácsi kórházból. Hétfőn a hívek egész nap búcsúztak a székesegyházban felravatalozott főpásztoruktól. November 4-én délelőtt, a Szent Liturgia után Tódor püspököt a székesegyház kriptájában temették el. 28 görög katolikus vértanútársával együtt 2001. június 27-én Lvovban, Ukrajnában II. János Pál pápa aranyszájú Szent János liturgiájának keretében a boldogok sorába iktatta. Imádkozzunk! Istenünk, te boldog romzsa Tódor püspököt és vértanút több nemzetiségű híveid lelki pásztorává tetted. Segíts, hogy megalkuvás nélküli tanúságtételének és életáldozatának példáját keresztény életünkben mi is hűségesen kövessük. Amen.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége. Te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Thank you.
kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Délidőben.
Október 31-e, péntek van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő farkasokat. A farkas régi magyar személynév, azon ritka eredeti magyar neveink egyike, melyeket nem szorítottak ki a keresztény nevek. A farkas nevet a középkor óta folyamatosan használják. Jelentése a szó maga. A farkasok védőszentjükként tisztelhetik azt a Wolfgang Luppuszt, aki szerzetes volt, őseink térítője, majd regensburgi püspök. Kitűnő pedagógus is volt. Ő irányította többek között Szent István feleségének, Boldog Gizellának a nevelését. 994-ben hunyt el. Megemlítek még másik két Luppuszt is, az egyik rabszolga volt és vértanú, a rómaiak korabeli Pannóniában. A másik pedig franciaországi püspök volt, aki 643-ban hunyt el. A jóisten éltesse sokáig minden kedves farkas nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem, fogadják szeretettel a következő zeneszámot. A jóisten éltessen minden kedves ünnepeltet!
So long for a miracle to come. Everyone told me to be strong, hold on and don't shed tears. Through the darkness and good times, I knew I'd make it through. The world thought I had it all, but I was waiting for you.
For a new sound, a new day.
kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz október 31-en fontosabbé és jelesebbé fordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1795-ben Londonban született John Keats, angol romantikus költő. Lord Byron és Shelley mellett az angol romantikus költők második generációjának egyike volt, a szépség költője. A verseit csupán néhány évvel halála előtt jelentették meg. Élete során a kritikusok nem mindig nézték jó szemmel a munkásságát, de a 19. század végére az egyik leghíresebb angol költővé vált. Keats költészetét leginkább a nagyon érzékeny és érzelmes képi világ jellemzi, amit az olvasó az ódái olvasása közben vehet észre legkönnyebben. Keats teljes lényével nyitott volt a szépség minden jellegű befogadására, valamint sokat foglalkozott a boldogság és azon belül is a saját boldogságának nyughatatlan keresésével és annak leírásával. Az irodalom szépségei számára felfoghatatlan csodák. Rajongással beszél és ír költőtársairól és a dicső elődeiről, Shakespeare-ről és Homéroszról. Keats igazi esztéta költő, aki a szépséget újra definiálja. A szépség igazság, az igazság szépség. Ez minden, amit tudtok-e földön, és amit kell tudnotok. Művei Álom és költészet, Izabella, Hiperion és Szent Ágnes este címekkel jelentek meg. Keats verseit többek között Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád és Szabó Lőrinc fordította magyarra. 1903-ban született Pásztori Edit, Bartókné Pásztori Ditta zongoraművész, aki 1963-ban lett érdemes művész, és aki Bartók Béla második felesége volt. Tanulmányait férje vezetésével fejezte be. Első közös fellépésük a szonáta két zongorára és ütőhangszerekre bázeli bemutatója volt 1938. január 16-án. 1938-tól további két zongorás hangversenyeket adott Bartókkal Európában és az Amerikai Egyesült Államokban. 1946-tól Budapesten élt, 1960-tól koncertezett itthon és külföldön. Amikor férje halála után zongoraművészként a nyilvánosság elé lépett, szinte kizárólag csak Bartók műveket játszott. Hanglemezfelvételeken, hangversenyeken vállalkozott arra, hogy továbbadja Bartók műveinek előadói stílusából mindazt, amit elsajátítani tudott. Bartók tolmácsolásában olyasmit mutatott fel a művekben, amelynek csak fölismeréséhez is az ő tehetsége, elmélyedése és személyisége kellett. 1922-ben született Barbara Bel Geddes, amerikai színésznő, művész, akinek legismertebb szerepe Ellie Ewing volt a Dallas című filmsorozatban, de szerepelt a Macska a forró bádok tetőn eredeti Broadway produkciójában, ahol Maggie-t alakítottam, és Hitchcock Szédülés című filmjében is. Számos díjat kapott pályája során, egy Golden Globe díjat, egy Emmy díjat, valamint további kétszer jelölték Golden Globe-ra, kétszer Emmy díjra és egyszer Oscar díjra is. Bel Geddes a Dallasból ment nyugdíjba 1990-ben, és Northeast Harbori otthonában telepedett le, ahol folytatta a munkáját, mint képzőművész. Sőt, kiadója volt számos gyermekkönyvnek is. Házasságából két lánya született. Tüdőrákban hunyt el 2005-ben. 1929-ben Nápolyban született Bud Spencer, olasz színész, akit láthattunk többek között az Extra Large vagy a Piedone című filmekben. Eredeti nevén Carlo Pedersoli volt. 8 évesen lett tagja a helyi úszóklubnak. Tanulmányai eredményei egészen kimagaslóak voltak. 5 évesen volt elsős, majd az 5. osztályt átugorva került 6-osztályos gimnáziumban. Ezután a Római Egyetem vegyészkara következett. Mindössze 16 évesen vált az egyetem hallgatójává. Tanulmányait azonban meg kellett szakítania, mert a család 1947-ben elhagyta Olaszországot és Brazíliába költözött. Folytatta az egyetemet, bár már nem a vegyészmérnöki, hanem a jogi karon, illetve a sportolást. 1949-ben mellúszásban olasz bajnoki címet nyert. 1950-ben a 100 méteres gyors úszás bajnoka lett egy perc alatti idővel. Még ebben az évben az olasz vízilabda válogatottal Európa-bajnoki címet nyert. Miután aláírta első hollywoodi szerződését 1967-ben, visszavonult az aktív sportolástól. Utolsó vízilabda mérkőzését a Kárpáti György és Gyarmati Dezső filmjelezte magyar válogatott ellen vívtam. Barátnőjével Maria Amatóval 1960-ban kötöttek házasságot. Ebben az időben dalokat szerzett, szöveget írt, kisebb reklámfilmekben szerepelt, árult autót és festéket is. Három gyermekük született, Giuseppe 1961-ben, Krisztine 1962-ben és Diamante 1972-ben. Bár már korábban is szerepelt filmekben, csak első tengeren túli szerződése az Isten megbocsát én nem bírta rá, hogy felhagyjon sportolói pályafutásával és költözzön át Amerikába 1967-ben. Ennek a filmnek a forgatásán növesztette meg szakállát és alkotta meg, majd vette fel a Bud Spencer művésznevet, melyet még abban az évben jogilag is erre változtatott, mivel eredeti neve sportolói pályafutásához kötődött. A név kedvenc színészére, Spencer Tracyre és az egyik kedvenc sörének nevére utal. Itt ismerkedett meg Terence Hill-lel is, és derült ki az is, hogy Olaszországban már egyszer szerepeltek együtt, a Hannibal 1959-es forgatásán, akkor még mindketten az eredeti nevükön. Mivel közös jelenetük nem volt, így nem valószínű, hogy akkor találkoztak. 1967-től 85-ig nem kevesebb, mint 17 filmben szerepeltek együtt, mely számára is meghozta a sikert és az elismerést, valamint legendává emelte duójukat. 1985-ben aztán mindketten külön utakra tértek. Spencer megalapította saját légitársaságát, melyet később eladott, hogy megvehessen egy gyermekruhákat gyártó textilüzemet, illetve beindíthassa saját étteremláncát. Közel 10 év múltán, 1994-ben ismét összeállt a legendás páros egy utolsó közös film, a Bunyó karácsonyig leforgatására. Ezután útjaik végleg külön váltak. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1926-ban Detroitban hunyt el Harry Houdini, magyar származású amerikai illúzionista és bűvész, minden idők legnagyobb szabaduló és a modern kor egyik legnagyobb előadó művésze. A 7. kerületben született Budapesten, de mégis azt állította, hogy az Amerikai Egyesült Államokban látta meg a napvilágot, ám bár lehet ez is hozzátartozott az őt körülvevő mítoszhoz és a kialakult legendákhoz. Fiatal srácként volt cipőpucoló és újságkihordó fiú is, majd felismerte a lehetőséget a bűvészetben. Trükkjei miatt kezdetben a kártya királya, majd később a bilincsek királya névvel illették. Nem csak a bűvészetben jeleskedett, hiszen 1916 és 23 között 5 filmet is készített. 9 alkalommal választották meg az Amerikai Bűvészek Társaságának elnökévé, és a Londoni Bűvészek Klubjának is volt elnöke. Néhány kivétellel maga találta ki a trükkjeit, csak 4 segítőtársa tudta a legnehezebb mutatványok megoldását. Volt azért egy-két olyan száma is, amelyet ők sem ismerhettek, és a mester tudta csak a titkot. Munkásságának elismerése, hogy egyike azon magyaroknak, akik csillagot kaptak a hollywoodi hírességek sétányán. 1993-ban hunyt el Federico Fellini, olasz filmrendező, forgatókönyvíró. A II. Világháború után az olasz filmművészetben kibontakozott egy új irányzat, a neorealizmus. Ezen az úton elindulva találta meg Fellini saját, senkivel össze nem téveszthető stílusát. A szánalom, a megértés, az együttérzés még neorealista, a költői emelkedettség, a groteszk humor, a miszticizmus azonban már egy másik út. Az országúton az édes élet, a 8,5, később a Fellini Róma és az Amarcord új utat jelöltek ki a filmművészetben. Fellini filmjeiben a valóság, az emlékek és az álmok sajátos módon olvadnak egyé. Művei az emberi kiszolgáltatottságot, képmutatást, ostobaságot és kisszerűséget szeretetteli, gyakran harsány humorral jelenítik meg. Talán nincs még egy olyan rendező a filmvilágban, akinek alkotásai annyi személyes élményből és emlékből épülnének fel, mint Fellinié. 2011-ben hunyt el Albert Florian labdarúgó, edző. Az FTC labdarúgója 75-szörös válogatott volt 1952-től 74-ig. Játszott olimpián, világbajnokságon, Európa-bajnokságon bronzérmes csapatban. 1967-ben elnyerte a France Football aranylabdáját. 1968-ban világválogatott volt. Edzőként dolgozott Líbiában első osztályú csapatnál, valamint az FTC ifjúsági csapatánál. Volt utánpótlás szakágvezető, szakosztályigazgató, majd 1990-től szakosztály alelnök. 1970-ben Hoffer Józseffel megjelent Rúgd a labdát című műve. Ő volt az egyetlen magyar aranylabdás válogatott labdarúgó, a nemzet sportolója, akinek becenevei Császár és Flóri voltak. Évforduló naptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. 1908-ban fejeződött be a negyedik újkori nyári olimpia Londonban. Ezen az olimpián összesen 110 versenyszámban osztottak érmeket, 22 országból, 21 sportágban küzdött 1999 férfi és 36 női résztvevő. Ezen az olimpián volt először versenyszám a műkorcsolyázás. Ezzel London lett az első olimpiai város, amely téli eseményeket is rendezett. A magyarok 63 fős küldöttséggel érkeztek, és mindössze 3 aranyérmet nyertek. És végül, de nem utolsó sorban, 1983-ban Tokióban nagy díjat nyert a Neoton Família együttes Holnap hajnalig című száma. A Tokióban rendezett Yamaha Song Fesztiválon a Neoton Família két szólistája, Csepregi Éva és Végvári Ádám lépett fel. Ez volt az egyetlen eset, amikor magyar előadó nyerte a nagy díjat. Kedves hallgatóink, október 31-i kalendáriumunkat hallották.
Senki se szeret, szorít jobban, melletted vagyok én. Új kedvest, egy még újabb követ, de barátságunk csillagidőt ígér. Én is érzem arcomat, sajátodat te is félted. Leváncolnád önmagad, közben szabadságot kéred, visszakéred. Holnap hajnalig ébren őrizzük álmunk. Holnap hajnalig mindent rendben találunk. Érincs meg a lelkem még egyszer. Senki se szeret, rohanj hozzám, melletted leszek én. Éjszakánk már nem lehet ilyen, de barátságunk védeni fog, ne félj, ne félj. Én is érzem arcomat, saját.